József csontjai, Spurgeon 966-os nyomtatott prédikációja. Elhangzott 1870. december 18-án, vasárnap délelőtt Londonban. Alapige, zsidók 11.22. Hitáltal emlékezett meg élete végén József az Izrael fiainak kimeneteléről, és az ő tetemeiről rendelkezett. Nem tudjuk gyorsan előre megmondani, hogy egy Isten kegyelmével teljes életben melyik eseményre fektet Isten legnagyobb hangsúlyt. A Szentlélek ebben a fejezetben kiválasztja a szent emberek életéből hitük legfényesebb példáit. És megvallom, nem gondoltam volna, hogy József életének ezen záradékát is megemlíti, mint hitének legfényesebb bizonyítékát. Ez az eseménydús élet talán a legérdekesebb az egész Szentírásból, kivéve az egyetlent, mely felülmúlhatatlan. Oly sok esetben bővelkedik, melyekről a Szentlélek elmondhatta volna szolgája Pál apostol által, hogy hitáltal József ezt vagy azt tette. De semmi sincs megemlítve e záró jeleneten kívül. Különösen szemérmes tisztaságának fényes diadala, azon jól ismert erős kísértés alatt méltán lett volna felsorakoztatva hitének erőteljes tettei közé, de mellőzve van. És a tény, hogy parancsot adott csontjaira vonatkozólag, ki van emelve, mint ami legfényesebb bizonysága volt hitének. Hát nem azt mondja ez nekünk, kedves testvéreim, hogy mi igen kontárbírák vagyunk annak megítélésében, hogy vajon miben gyönyörködik Isten legjobban. Nagyon valószínű, hogy amikor legkevésbé tetszünk magunknak, Isten leginkább elégedett velünk. Az az imádság, mely felett sóhajtozunk és nyögünk, és azt gondoltuk, nem is volt az imádság, meg lehet sokkal igazabb esedezés volt benne, mint más könyörgéseinkben, melyekről azt vértük, hogy sokkal magasztosabbak. Az a prédikáció, mely sírásra késztetett lelkünk keserűségében, mert úgy éreztük, igen erőtlenül tudtuk azt átadni, lehet, hogy Isten szemében sokkal értékesebb, mint sok folyékony beszéd, melyekre nézve gratuláltunk önmagunknak. Az a megpróbáltatás, melyről úgy hisszük, igen sok türelmetlenséggel mentünk rajta keresztül, Isten előtt meg lehet az igazi türelem bemutatása volt, amint letekintett mélyen lelkünkbe. A tesztek, melyek alapján magunkat mi próbáljuk, igen pontatlanok. Megtörténhet, hogy amikor saját életrajzunkat az örökké valóság fényében olvassuk, meglepődve vesszük majd észre, hogy Isten igen magasra értékelte azokat, amik felett mi sírtunk, miközben sok dolgot, amiben mi dicsekedtünk, elvett magától, mint ezüst salakot. Az Úr nem úgy lát, mint az ember, mert az ember a külső látszatot nézi, de Isten a szívbe néz, és vetsző tekintete a velőkig elhatol. Az Úr a lelki világot mérlegeli. A lelkeket nem a szín, forma vagy csillogás szerint értékeli, hanem a valódi súly alapján. És ezért, amikor József jellemét felmérte, szavazatát egy olyan epizódra adta, melyben a hit valóban jelen volt, teljes erejében, noha a felszínes szemlélő ebből semmit sem látott. Aztán az is meglepőnek tűnhet, hogy Józsefnek a rendelkezése az ő tetemei felül van feltüntetve, mint jelentős hitbeli cselekedet, és nem a Jákóbé, ki viszont hasonlóképpen rendelkezett. Mert hát nem adott Jákób is parancsot az ő csontjai felől? És megparancsolá nékik, és mondta: én az én népemhez takarítatom. Temessetek engem az én atyáimhoz, ama barlangba, mely a Kitteus Efron mezein van, abba a barlangba, mely Kanaán földjén Mamré átellenében, Magpellának mezein van, melyet megvett Ábrahám a mezővel együtt a Kitteus Efrontól, temetése való örökségül. Oda temették el Ábrahámot és Sárát, az ő feleségét, oda temették Izsákot és Rebekát, az ő feleségét, s oda temettem el Leát is. Meghagyta nekik, hogy testét abba a kedves Magpellai kriptába vigyék, melyben atyái pihentek. Hát nem volt ez az esemény épp úgy hitből fakadó Jákobnál, mint Józsefnél? Nos, nem tudunk mindig teljes világossággal szólni egy ilyen dologról. De azt gondoljuk, hogy mégis volt egy lényeges különbség a kettő között. Megfigyeljétek, hogy Jákob vágya, hogy teste Makpellában nyugodjon, úgy volt általa kifejezve, mint főként természetes érzelmeken alapuló óhajtás. Beszél Ábrahámhoz, Izsákhoz, Leához, stb. Való rokoni kapcsolatáról, és a természetes érzésből kiindulva, ami rendkívül dicséretes, de ami még nem a kegyelem műve, azt kívánja, hogy vérrokonaival legyen együvé temetve. Amikor lelke az ő népéhez takarítatik, azt szeretné, ha teste ott pihenne közvetlenül az ő meghitt rokonai mellett. Az is lehet, hogy ez a vágya egyrészt természetes óhajtás volt, másrészt a kegyelemnek egy kifejezője. Természetesen a természetes érzés vezethette volna Józsefet is ugyanezen dolog kívánására, de erre ő most nem volt tekintettel. Ezen kívül figyeljétek meg, hogy Jákob az ő csontjai felül azt parancsolja a fiainak, amit azok hamarosan teljesíthettek. El kellett vigyék Makpellába, és ott nyomban eltemessék. Tudta, hogy fia József kezében van a hatalom Egyiptomban, és ezért mindarról, ami csak a temetésére szükséges, ő biztosan gondoskodni fog. Az egyiptomi uralkodóház, amint bebizonyult, igen készséges volt a legméltóságosabb temetést rendezni neki. Sőt, még 40 napot siratták is, jelezve ezáltal, hogy egy igen magas tiszteletben tartott személy volt ő akkor ottan. Jákob tehát nem parancsolt semmi egyebet, csak ami könnyűszerrel meg is történhetett. Nem volt tehát semmilyen rendkívüli megnyilvánulása a hitnek egy közvetlen temetés felüli rendelkezésben, mit József fiúi szeretete kész volt biztosítani. Közvetlenül birtokba veszi sírboltját Kánoánban, s igen kiváló okok folytán nem kéri azt, hogy temetetlenül maradjon, míg csak Kánoánt birtokba nem veszik leszármazottjai. Jákob tehát azonnal sírboltot keres. De József elhalasztja temetését egész a szövetségi ígéret beteljesedéséig. József nem csak kívánta, hogy Makpellába temessék el, ami természetes lett volna, hanem azt akarta, hogy ne temessék el addig, míg a földet birtokba nem veszik, s ebben a hit kegyelme rendkívüli módon felragyog. Azt óhajtotta, hogy temetetlen teste osztozzék Isten népe fogságában és visszatérésében. Annyira bizonyos volt, hogy ki fognak jönni a szolgaságból, hogy elhalasztja temetését arra az örömteljes eseményre, s így azt, ami csak egy természetes óhaj lett volna, az isteni ígéretbe vetett hit és kegyes bizalom ragyogó kifejezése eszközévé teszi. Hit volt ez Jákobban is, de rendkívüli hitként ragyog Józsefnél. És Isten, aki nem csak egyszerűen egy cselekedetet néz, hanem annak a tettnek indítékait is, kegyesen úgy rendelkezett, hogy ne Jákobot örökítse meg, mint a halál szélén megnyilvánuló hit példáját e különleges dologban, hanem Józsefnek adja a dicséretet, mivel halálában az ígéretbe vetett bizalmát rendkívüli módon kifejezte. Meg lehet, hogy Jákob hite a halál előtt, midőn más vonatkozásban foglalatoskodott, jóval felülmúlt a temetésével kapcsolatosan kifejezett hitét. Azonban kedvelt fia esetében ez a dolog képezte hitének fő bizonyítékát. Most közelebb jövünk, és elkezdjük a jelenetet kissé részletesebben megvizsgálni, s értékes tanulságokat fogunk leelni benne. A Szentlélek Isten bárcsak szívünkbe írná ezeket. Először is úgy hiszem, Józsefnek az ő halálos ágyán mondott ezen szavaiban a hit erejét látom. Aztán másodszor látom a hit munkáit, azokat a formákat, melyekben a drága kegyelem alakot ölt. És harmadszor egy példát látok ebben a mi hitünk számára, amikor a halál szélén leszünk. Az igében egy példáját látom a hit erejének. Az igaz hit kitartását látom itt három jelentős próbateszt alatt felragyogni. Először itt van a hit ereje, mely győzedelmeskedik a világi jólét nagyság felett. Nem sokan hivattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak. Való igaz ez az ige. De sohasem volt így mondva, egyetlen nagy ember, egyetlen hatalmas sem lett elhívva. Isten egy párat kiválasztott, a gazdagság, hatalom, nagy befolyás helyéről is, kiknek szívükben ott volt a hit, és pedig egy igen kimagasló fokon. Urunk azt mondja, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint sem a gazdagnak az Isten országába bejutni. De nyomban hozzáteszi, ami embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél, mert Istennél minden lehetséges. Figyeljétek meg tehát a nehézséget, mely József helyzetét jellemezte. Majd lássátok meg, milyen nagy volt az ő hite, mely így diadalmaskodni tudott a nehézség felett. József helyzete Egyiptomban, miután első próbáin átment, igen kimagasló volt, óriási gazdagsággal bírt. Ő volt az alkirály az egész ország felett. És a faraó azt mondta neki, csak a királyi szék tesz engem nagyobbá nálad. Ő volt abszolút ura minden tekintetben, kivéve a névleges címet annak a nagy nemzetnek. Úgy tehetett, amint csak akart. A királyság dicsősége övezte őt körül mindenfelől. S amikor hintaján áthaladt az utcákon, egy hírnök ezt kiáltotta előtte, térdet hajtsatok! Mégis mindez nem gátolta meg Józsefet abban, hogy Istenbe vetett hittel bírjon, és pedig olyan hittel, mely kitartott egész élete végéig. Kedves testvéreim! A hit próbái általában a szegénységben jelentkeznek. És igen dicsőségesen viseli a hit magát, amikor az Úrban bízik és jót cselekszik, és jól táplált még az éhség földjén is. De meg lehet, hogy a jólét megpróbáltatása sokkal keményebb a hitre nézve, és ennél fogva sokkal nagyobb diadala a hitnek az, amikor egy gazdag ember nem köti szívét a bizonytalan gazdagsághoz, és nem engedi, hogy a világ sűrű sara meggátolja őt a menny felé való zarándoklásban. Igen nehéz dolog egy csordultig telt poharat végighordozni szilárd kézzel, egy pár csepp mégiscsak kilöttyen. De ahol a kegyelem kimunkálja, hogy gazdag emberek és a magas hatalmi pozícióban levő és tekintéllyel bíró emberek illendően is kegyesen járjanak el, akkor ebben a kegyelem nagy mértékben dicsőítetik. Ti, akik gazdagok vagytok, lássátok meg veszélyes helyzeteteket, de hadd legyen József esete bátorítás számatokra. Isten megsegít titeket, csak keressétek irgalmas támaszát. Nincs szükség arra, hogy világiasak legyetek. Nem kell izraelita létetekre egyiptomivá süllyednetek. Isten képes megőrizni titeket, miként megőrizte Jóbot is, úgyhogy legyetek tökéletesek és fedhetetlenek, igazak, és mégis rendkívül nagy birtokkal bírók. Józsefhez hasonlóan lehettek egyszerre gazdagabbak és jobbak testvéreiteknél. Ez nagyon nehéz lesz, és nagyon-nagyon sok kegyelemre lesz szükségetek, de az Úr, a ti Istenetek, megsegít titeket, és megtanuljátok, mint Pál, miként bővölködjetek, és arimatiai Józsefhez hasonlóan lehetsz gazdag, s egyszer s mint elkötelezett kegyes tanítvány. De azt is vésítek emlékezetetekbe, hogy József nem csak megpróbáltatott a gazdagsággal, hanem a próba élete végéig tartott, szinte ifjúkorától karrierje végéig, vagyis haláláig. Feltételezem, hogy 60 vagy 70 éven keresztül legalább ott állt Egyiptom kormányzójaként, e nagy népnek minden gazdagságával a lába alatt. És mégis ez egész idő alatt igaz és hűséges maradt szívében atyái Istenéhez. Adjon Isten nektek, kik magas helyeken vagytok, hasonló hűséget. Isten lelke segítsen, hogy rendíthetetlenek maradjatok a legvontatottabb kísértések alatt is. Ezen felül ne feledjétek, hogy az a társadalom, melybe József hivatalánál fogva vettetett Egyiptomban, igen romlott volt a lelki vallást illetőleg. Mert az egyiptomiak bálványimádók voltak, kik nem csak barmokat, hanem mindenféle növényeket és csúszómászó állatokat is imádtak. Egy szatirikus ezt mondta róluk: ó, boldog nép, melynek istenei saját kertjében teremnek, mert imádták még a pórhagymát és vöröshagymát is. A legbálványimádóbb nép voltak, és bár sokkal elébb jártak szomszédaiknál a civilizációban, igen alacsony szinten álltak a vallás mérlegén. És itt-ott látunk Józsefben is egy-egy vonást, melyek jelzik, hogy Egyiptom szokásai rá is károsan hatottak, de mégsem annyira, ahogy ez közönségesen történhetett volna, és nem oly mértékben, hogy megingassa az egy Istenhez való hűségét. Bizonyára a szentségnek igen alapos fundamentuma kellett legyen az ifjúban, mert másként sohasem lett volna képes a királyi udvarban élni, s ráadásul egy bálványimádó kormányzatnál, és mégis megőriznie fethetetlenségét és hitét Izrael istene Jehova iránt. És ne feledjétek, hogy az ott léte alatti idejének nagy részében egyetlen személy sem állt mellette, akivel társuljon, s aki az ő hitét vallotta volna. Gondoljatok bele, micsoda próba volt ez az ő számára. Ismertem személyeket, akik igen melegszívűek voltak a vallásban, míg buzgó keresztényekkel éltek együtt, és igen szorgalmasak, míg életteljes igehirdetéseket hallgattak, akik, amikor eltávoztak a keresztények köréből, vagy kénytelenek voltak szárazabb igeszolgálatok alatt élni, lelki csődbe jutottak. Ó, bánkódom egyesek felett, akik amikor egy szikár földbe lettek átbántálva, annyira elváltoztak, hogy nehezen lehetett róluk elmondani, hogy vajon az Úr keze által plántált fáke, vagy sem. József olyan helyre lett áttéve, ahol nem volt imádkozás a családban. Nem volt barát, sem kegyes tanító, aki egy igét mondjon neki. Senki sem, aki ismerte volna Jehovát, vagy tudott volna az Izraellel kötött szövetségről. Teljesen egyedül volt egy bálványimádó nép közepette. Egyiptom minden kísértésével körülvéve, bírva annak gazdagságát és kincseit, és folyton érezve a kísértést, hogy úgy éljen, ahogy a többség él, a pogányság mindenféle megnyilvánulásában. És mégis, mindezen körülmények ellenére kitartott, mint aki látta őt, aki láthatatlan. És végül az atyái istenébe vetett hit és bizalom teljes örömével halt meg. Ó, testvéreim, ez óriási győzelme a hitnek, és szeretnék minden itt lévő testvéremet buzdítani, aki csak igazán szereti az Urat, hogy törekedjenek arra, hogy a kegyelem munkája bennük oly mély, igaz és mindent átható legyen, hogyha Isten királyokká tenni őket, ne fuvalkodjanak fel ennek következtében. Ha Isten messzire vinné őket a keresztény közösségektől, ott se feledkezzenek meg róla. És ha a világ minden kísértéseinek is kilennének téve egyszerre, le tudják győzni mindet. A József hitének ereje, amint látjátok, gazdagon megnyilvánult a világi körülmények feletti győzelem által. Másodszor láthatjátok itt hitének erejét, amint megnyilvánul a halál feletti diadalában. Azt mondja, ha Mózes első könyve utolsó részéhez lapoztok, én meghalok, de az Isten bizonnyal meglátogat titeket. Vagy, amint textusunk mondja, szólt élete végén József az Izrael fiainak kimeneteléről. A halál egy nagy próbakő az ember őszintességét illetően, és nagy rengetéssel dönti porba az omladozó falakat és ingó kerítéseket. Az emberek azt vélhetik, hogy minden rendben van náluk, de amint a Jordán habjai elborítják őket, a dolgokat teljesen másként fogják látni. Itt oly nyugodtnak és oly csendesnek látjuk Józsefet, amint a szövetségre emlékezik, és ráhelyezi magát, és örvendez benne. Úgy beszél a meghalásról, mintha az életnek egyik természetes részét képezné, és hozzávetőlegesen csekély dolog számára. Semmi jelét sem látjuk a remegésnek, a félelem sem tereli el figyelmét, hanem elmondja utolsó bizonyságtételét Isten hűségéről, és az ő ígéretének csalhatatlan voltáról testvéreinek, kik ágya körül állnak. Azonban, ha azt kell az igéből kimutatnom, hogy a Szentlélek valóban a legfényesebb példát szemelte ki József egész életéből, úgy gyönyörűség számomra megjegyezni, hogy a nagyszerű ember a legjelesebbé utolsó órájában válik. A halál nem homályosította el, hanem inkább kifényesítette az ő karakterében levő aranyat. Halálos ágyán hite, életének minden egyéb epizódját felülmúlva, akár csak a leáldozó nap, aranysugaraival mindent beragyog maga körül. Most, hogy a szíve és teste elhagyja őt, Isten lesz életének eleje, sokkal inkább, mint valaha, mint ahogy hamarosan ő lesz ténylegesen örökkévaló osztály része. Hát nem a legnagyszerűbb dolog egy keresztény számára utolsó tetteként a legjobbat cselekedni? Erősnek lenni az isteni erőben, amikor saját gyengesége tetőfokra hágott? Kívánnunk kell Isten szolgálni fiatalkorunkban, egészségben, erőnkben, minden erőnkkel, amivel csak bírunk. De megtörténhet velünk is, mint Sámsonnal, hogy végső tettünk lesz a legnagyobb. Sok jó hívő ember sóhajtva bánkódik élete felett, hogy noha mindent megtett, ami tőle telt, élete mégis elégtelen. De talán a Mester azt tervezi, hogy csodálatos irgalommal koronázza meg, épp utoljára, s elköltözésének helyét legdicsőségesebb győzelmének szinterévé teszi. Úgy, hogy a hit babélkoszorúit viselve mehet majd be a mennybe, hogy ott üdvözítője lábához helyezze azokat. József utolsó bizonyságtétele minden esetre egy nemes példája a hit halál feletti diadalának. Aztán még egyszer, itt van a hit erejének egy bizonyítéka abban, hogy nevet a valószínűségek akadálya felett. Ha meggondoljátok, igen valószínűtlennek látszott, hogy Izrael fiai feljöjjenek Egyiptomból. Talán József halálakor semmi ok sem mutatkozott, miért tennének így. Jól megtelepedtek Gósenben, és megszerették azt a földet. József bölcsessége a Nílus deltájának legtermékenyebb részét választotta ki, mint legeltető helyet nyájaik számára. Miért kívánkoztak volna hát elmenni? Minden kényelmük megvolt, amit csak a föld adhatott nekik. Miért vágynák hát elhagyni Egyiptomot Kanaán talajáért, ahol a kanaániták minden talpalatnyi földért harcot indítanának, ahol igen kevés előnyük lenne, ha egyáltalán lenne valami előnyük, Egyiptomhoz képest. Ellenben számtalan hátrány érni őket. De tegyük fel, hogy József profétai előrelátással látta, amint valószínűen megtörténhetett, hogy egy más dinasztia lép az akkori faraó helyére, ki őt szerette és felmagasztalta, s hogy Izrael fiai el lesznek nyomva. Mégis éreznie kellett, ha a valószínűségeket mérlegelte, hogy az emberi számítás szerint mindenképpen lehetetlen lesz Izrael gyermekei számára, amikor szolgaságba lesznek süllyedve, elszakadniuk Egyiptomtól, s elérniük az ígéret földjét. Minden józan eszű ember, ha megkérdezték volna a 12 törzs és Egyiptom hadserege közötti esetleges összecsapás valószínű kimeneteléről, azt válaszolta volna, Izraelt eltapossák, mint a szalmát a sárban, s a nép továbbra is folytonos rabságban marad. De József szeme a fenséges ígéretre volt szegezve. A harmadik nemzedék újra visszatér ide. Tudta, hogy amikor a 400 év eltelik, Ábrahám látomása a füstölgő kemencéről és az égő fákjáról beteljesül, és az ige valósággá válik, de azt a népet, amelynek szolgálnak, szintén megítélem, és annak utána kijönnek nagy gazdagsággal. Habár még nem tudta, hogy Mózes azt fogja mondani, ezt mondja az Úr, bocsásd el az én népemet. Habár nem láthatta még a vörös tengernél végbement csodákat, s azt, ahogy a faraó és szekerei abban elnyeledtek, és habár nem jövendülhette meg a pusztában való vándorlást, a tűz és felhőoszlopot, a mannát hullajtó eget, mégis hite szilárdan vallotta, hogy valamilyen úton módon a szövetségnek be kell teljesednie. Valószínűtlenségek nem voltak számára, sem lehetetlenségek. Isten kijelentette, és József azt elhiszi. Az ő halálos ágyán, amikor a képzelet fakul, s az erős megtévesztés vaskarjainak szorításai alább hagynak, Isten emberének bizonyos hite annak magaslatára emelkedik, és az esthajnali csillaghoz hasonlóan édes dicsőséget áraszt maga körül. Bárcsak mi is, testvéreim, azt a hitet bírnánk, amely minden körülmény felett diadalmaskodik, a halál fájdalmai felett is, és minden valószínűtlenségen, mely látszólag felmerül a kijelentett igével kapcsolatban. Második pontunk alatt törekszünk kimutatni nektek a hit munkáit. Ebben az esetben József parancsot ad csontjaira vonatkozólag. A hit első gyümölcse Józsefben ez volt, nem akart egyiptomi lenni. Nem arra volt felkérve, hogy egyiptomi szolgasság alatt legyen. Ezt mindenki visszautasíthatta volna. Nem arra kérték, hogy az egyiptomi középosztályhoz tartozzon. Ez már kívánatos lett volna egyeseknek világi szempontból. Hanem tálcán kínált lehetőség volt számára, hogy a legmagasabb fokú egyiptomi nemes legyen. Ténylegesen majdnem a királyi rangra lett felmagasztalva, és ízig-vérig egyiptomivá válhatott volna, s úgy szintén családja is. Isten gondviselésében arra volt elhívva, hogy elfogadja a legmegtisztelőbb tisztség dicsőségét és kiváltságait. De mégsem kívánt egyiptomi lenni, még a legjobb értelemben sem. Halálos ágya fordulópontot biztosított neki, és egy jó lehetőséget annak megvallására, hogy ő egy izraelita, és semmiképpen sem egyiptomi. Egyáltalán nem tétovázott, választásában nem ingadozott. Kétség nélkül rendkívüli sírboltja lehetett volna Egyiptomban. De nem akarja, hogy oda temessék, mert ő nem egyiptomi. A Szaharában, a nagy Apophis faraó piramisa mellett áll e mai napig egy fejedelem sírboltja, kinek neve és színei hieroglifával vannak bevésve. E név Eitzuf. És a sok cím közül kettőt választottunk ki. A király gabona raktárainak igazgatója. És egy másik, egy egyiptomi cím, Abrek. Nos, ez utóbbi szó benne van a Szentírásban, és nem más, mint az, amit így fordítunk, térdet hajtsatok. Idézet volt ez a Kövek bizonyságtitele című kis könyvből. Nos, ez a műemlék több mint valószínű Józsefnek készült, de ő nem fogadta el a megtiszteltetést. Habár nyugvó helye szemtől szembe lett volna a Mizraim-féle dinasztia egyik legnagyobb uralkodójáival, ő mégsem fogadta el ezt a dicsőséget, nem akart egyiptomi lenni. Ez a hitnek egyik legbiztosabb munkája egy gazdag és nagy méltóságú emberben. Amikor Isten olyan körülmények közé helyezi őt, hol elsőrendű világi ember lehetne, ha hite valódi, úgy ezt mondja, nem. Még ezen az áron sem akarom magamat a világgal együvé számlálni. Mindeneknél inkább attól retteg, nehogy úgy lássik a dolog, mintha az ő osztály része ebben az életben volna. Ha egy keresztényt a trónra tennél, az első félelem, ami eltűteni szívét, ez lenne. Vajon elvettessem egy földi koronáért, és elveszítsem a mennyei koronám? Vagy helyezőt a királyi udvarba? Az ő nagy kérdése nyomban ez lesz. Hogyan mutassam meg, hogy én nem-e világpolgárai közül való vagyok? Vett körül nagy birtokkal, nemesi kastéllyal, óriási vagyonnal, s ő mégis csak ezt fogja mondani. Elfogadom hálás szívvel ezt Istentől, de semmiképpen sem akarom ezeket, ha csak azzal a feltétellel élvezhetem, ha a mammon követői közé számláltatom. És most, hogy gazdagságra tettem szert, mindennapi imám Istenhez ez lesz. Uram, segíts úgy használnom állásomat, hogy ne szolgáljak-e gonosz világnak vele, hanem inkább legyek atya te szegény Izraelednek. Ha a Krisztus gyalázata és Egyiptom kincsei közt kell választanom, inkább akarom a Krisztus gyalázatát, és lemondok a kincsről. Nem lehetek egyiptomi. Ó, ti gazdagok, vegyétek komolyan a dolgot, bizonyítsátok be, hogy nem vagytok világiak. Gyakran kell megfordulnatok a tőzsdénél, bankoknál. Nagy összeg pénzt kell kezelnetek. De ne legyetek pénzsúvárgók, arany után kaparászók. Ne legyetek telhetetlenek vagy ragadozók. Bizonyítsátok be, hogy bár Egyiptomban vagytok, nem vagytok egyiptomiak. legyen ez a ti imádságotok. Istenem, segíts, hogy soha se éljek úgy, hogy összetévesztenek egy világi emberrel, kinek osztályrésze csak ebben az életben van. Az én osztályrészem odafenn van. Bármit élvezzek is itt lenn, a menny az én örökségem. Továbbá jegyezzétek meg, hogy hite arra késztette őt, hogy közösséget vállaljon Isten népével. Nem csak elutasította, hogy világi legyen, de határozottan izraelitának vallotta magát. Lehet azt mondjátok nekem, hogy csak halálában volt közössége velük. De ne ítéljetek könnyen a dologról. Lemondott a temetésről, mint Egyiptom akar biztosítani neki, azért, hogy hosszú évekig várjon, míg temetését saját népe elvégezi. De kérlek, emlékezzetek, hogy nem ez volt az első eset, amikor József közösséget tanúsított testvéreivel. Ez csak a befejező aktusa volt egy életen áttartó közösségvállalásnak velük. Igaz, hogy nem ment le az ő szegénységükhöz, nem volt semmi szükség, hogy ezt tegye, hanem az ő gazdagságának részes társaivá tette őket. Isten az ő gondviselésében úgy rendelte, hogy József egy gazdag, magasrangú, vezető ember legyen. S kifejezte közösségét Izraellel azáltal, hogy lehozatta atyát és testvéreit Gósenbe, és gondoskodott róluk ott, s mindig kész volt emelni színvonalukat, s tőle telhetőleg mindent megtenni befolyásuk növelésére. Nos, a keresztény ember egyik ismertető jele ez, hogy ha szegény, örömmel veti sorsát Isten szegényei közé, de ha gazdag, úgy azt tartja, hogy azért jutott-e befolyásos pozícióba, hogy jobban segíthesse testvéreit, s közössége van velük irántuk való folytonos, kedves szolgálatai által. Ha valamikor szükségesnek bizonyul igaz közösségvállalásának bizonyítására, hogy mindenestől feladja pozícióját, örömest kész megtenni ezt. Csak hogy Isten megvetett népe közé számláltassék. Nekem úgy tűnik, hogy József sohasem pirult, amikor el kellett ismernie nemzetét, és sohasem habozott, valamikor csak megfelelő időben tudtára kellett adni az egyiptomiaknak, én nem vagyok közületek való. Az én népem ott van lent Gósenben. Mivel tudta, hogy később a nagy család megvetett és üldözött lesz, ezért ezt mondta nekik, őrizzétek meg csontjaimat, úgy, hogy amikor aljasan fognak bánni veletek, hadd bánjanak én velem is. Azt akarom, hogy veletek legyek minden jövőbeli szomorúságotokban, mert egy vagyok közületek. Az igaz hit Isten gyermekét ilyen szólásra készteti. Én egy vagyok Isten népe közül. Az én lelkem hozzájuk kötődik minden helyzetben. Ahova te mégy, oda megyek. Ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halok meg, és ott temessenek el engem is. Aztán a József esetében azt látjuk, hogy az ő hite arra vezette őt, hogy nyíltan megvallja Isten ígéretébe vetett bizodalmát. Halálos ágyán ezt mondta, én meghalok, de Isten bizonnyal meglátogat titeket, és felvesz titeket e földről. És ezt is mondta, és kivész titeket arra a földre, melyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak. A hit nem lehet néma. Ismertem olyan esetet, amikor a hit nyelve szerénységből vagy félénkségből hallgatott egy ideig, de végül kénytelen volt szólni. És kedves testvérem, miért ne szólna gyakrabban a te hited, hisz hangja édes és tekintete kívánatos? Egy nyelv sem édesebb Krisztus fülének, és egy sem hatalmasabb az emberek szíve felett, mint az igaz hitnek nyelve. Ha hited igazi, úgy, bárha egy ideig elrejted is fényedet egy véka alá, de nem leszel képes ezt hosszú ideig tenni, hanem kénytelen leszel így szólni, én hiszem a Krisztus evangéliumát, hiszem az Isten ígéreteit, ő bizonnyal megtartja az ő szövetségét, és én megvallom, hogy hiszek az ő igazságában. Amint József így megvallotta hitét, gyakorlatilag kimutatta, hogy szívében egyetért a vallástétellel, és hogy számára nem egy formai dolog csupán, hanem szívbéli hozzáállás. Nem tudom, milyen más módon tudta volna jobban kifejezni gyakorlatias hitét a tényben, hogy Isten kiviszi népét Egyiptomból, mint épp e mondás által. Őrizzétek meg csontjaimat itt. Ne temessétek el addig, míg ti magatok Kánaánba nem mentek. Örökre magatok mögött hagyva Egyiptomot, s birtokba nem veszitek a ti szövetségbeli országotokat. Aki hisz Istenben, találni fog gyakorlatias módokat hitének bizonyítására. Meg fogja azt vallani nyilvános bizonyságtételben, de úgy szintén ki fogja nyilvánítani valamilyen szolgálat vállalásában, amelyben hite próbára lesz téve. Vagy ha nyomorúságot mér rá az Úr, a Szentlélek örömével s békéjével fogadja azt, várva, hogy Isten a szerencsétlenséghez mért erőt is megadja számára, s így hite győzni fog a próba alatt. Rettegni kell attól a hittől, mely sohasem bizonyítja magát igaznak cselekedetek által. Ha hitet sohasem képesít téged, hogy kiállj és szólj a te Istened mellett, vagy hogy szolgáld őt, úgy az fattyú hit, gyalázatos felfúvalkodás, mely kárhozatba dönti lelkedet. Sohasem származott Istentől, és sohasem fog téged Istenhez vinni. De József igen gyakorlatias, amilyen gyakorlatias csak lehetett az adott körülmények között. Ezen felül figyeljétek meg, hogy amikor ő maga hittel rendelkezett, mások hitét is bátorítani kívánta. Egy emberről sem mondható el, hogy igazi hittel bír, aki nem törődik azzal, hogy hit legyen embertársai szívében is. De talán azt mondod, mit tett József mások hite bátorítására? Hát ott hagyta csontjait, hogy szemléltető prédikáció legyen az Izrael fiai számára. Azt olvassuk, hogy bebalzsamozták és koporsóba tették Egyiptomban, s így bízatott a törzsek folytonos őrizetére. Miről beszél ez? Valahányszor csak egy izraelita a József csontjaira gondolt, ezt gondolta. Egy napon ki kell mennünk ebből az országból. Talán egy prosperáló üzletember volt az illető, ki vagyonra tett szert Egyiptomban. De ezt mondta magának, el kell válnom ettől, József csontjait fel kell vinni. Én sem leszek itt mindörökké. Aztán, miközben figyelmeztetésként szolgált, teste úgy szintén bátorításul is szolgált számukra. Mert amikor a sarcoltatók kezdték nyomorgatni a népet, és a téglák számát megnövelték, az elkeseredett izraelita ezt mondhatta, sohasem fogok kijutni Egyiptomból. De mások mellette hittel így szóltak. József úgy hitte, hogy megszabadulunk. Az ő csontjai még mindig temetetlenül vannak. Hagyatékul hagyta ránk bizodalmának bizonyosságát, hogy Isten a megfelelő időben felhozza népét a szolgasság eme házából. Úgy tűnik nekem, hogy József ezt a trükköt mindenek közt a legjobbnak találta, mely által az izraelitákat folytonosan emlékeztetheti, hogy ők idegenek és vándorok, s egyben bátoríthatja is őket abban a hitben, hogy a megfelelő időben megszabadulnak a szolgasság házából, és letelepszenek majd a tejjel és mézzel folyó földben. Az igazi hit igyekszik magát mások szívébe ajánlani. Mindig komolyan, buzgón, lelkesen azon fáradozik, hogy valami módon szétszúrhasson egy maréknyi szent magot, hogy az a jó földbe essék, és gyümölcsöt teremjen Istennek. Jó bizonysága tett saját hitednek, amikor magadat mások hitének előmozdítására szánod. Jegyezzük meg azt is, hogy József hite a szövetség lelki oldalára volt tekintettel. József semmi földi értéket sem nyert azzal, hogy csontjait inkább Kanaánban temetik el, és nem Egyiptomban. Ez már nem sokat segített egy haldokló emberen. Természetből fakadóan kívánjuk, hogy szeretteink mellé legyünk eltemetve. De akkor nyomban halálunk után akarjuk, hogy ez megtörténjen. Senki sem szeretné közülünk önként azt óhajtani, hogy csontjai több száz évig ott maradjanak a föld felett, azért, hogy végül egy családi kriptába érjenek. Úgy hiszem, nem csak a szövetség puszta anyagi oldala volt szeme előtt, hanem a lelki áldásokra volt tekintettel, melyek Ábrahám nagy magvában, Jézusban lettek feltárva. Ez késztette őt így szólni: én nem vagyok egyiptomi. Én az Úr választottjainak magva közé tartozom. Várom az eljövendő messiást. Nekem Isten választott népe közt van egy helyem és egy osztályrészem. Ragaszkodom ahhoz. Nem csak a magam számára igényelem ezt, hanem fiaim és egész háznépem számára. Ő Isten gondviselő intézkedéséből, saját hibáján kívül egyiptomi nővel volt megházasodva. Manasse és Efraim tehát félig egyiptomiak voltak. Ha apjuk Egyiptomban lesz eltemetve, úgy a fiak Egyiptomhoz fognak ragaszkodni, és elszakadnak Izraeltől. Mintha ezt mondaná: nem, édes gyermekeim, ti nem vagytok egyiptomiak. Ti atyátokhoz hasonlóan izraeliták vagytok. Soha ne temessétek csontjaimat Egyiptom földjébe. Meghagyom nektek, ne temessétek el addig, míg el nem helyezhetitek őket őseink sírboltjába. Legyetek ízig-vérig gerinces izraeliták, mert a legjobb birtok is Egyiptomban nem alkalmas arra, hogy rátok hagyjam. Ezek mulandók, de az örökség, melyre figyelmeteket irányítom, az a lelki örökség, amit szívemből vágyok, hogy a tietek legyen. Az én csontjaim figyelmeztetni fognak titeket, Manasse és Efraim, hogy ne tegyétek magatokat egyiptomiakká, ne igazodjatok a világhoz, ne keressétek nyugodalmatokat itt, hanem hadd serkentsenek titeket atyátok csontjai Kanaán felé. Ne nyugodjatok addig, míg nem érzitek szívetekben, hogy nektek is valóban részetek van a szövetség lelki áldásaiban. Még egyszer, úgy tűnik nekem, hogy József hite kifejeződött abban is, az ő eltemetetlen csontjaival kapcsolatosan, hogy kész volt várni az Isten idejére, a megígért áldás beteljesedésére nézve. Azt mondta: hiszem, hogy Makpellában leszek eltemetve, és hiszem, hogy népem ki fog menni Egyiptomból. Én hiszek, és kész vagyok várni. Minden ember óhajtja, hogy amikor meghal, hamarosan tisztességgel eltemessék. Ki szeretné, hogy csontjai körül ragadozó madarak seregjenek? De ez az ember várni akar. Várni az ő temetésére. Várni sokat. Bármilyen fárasztó lesz is Izrael szolgasságának időtartalma. Nagy dolog olyan hittel bírni, mely várni tud. Megálljatok és lássátok az Úr szabadítását. Ezt könnyebb mondani, mint megtenni. Aki hisz, az nem fut. Mi szinte mindannyian gyerekes sietségben élünk. Szeretnénk már holnap a mennybe lenni. Ha bölcsek lennénk, örülnénk a kintmaradásnak, míg Isten be nem bocsát bennünket. Szeretnénk, ha a feltámadás már holnap megtörténne, és sokan emésztődnek azon, hogy Krisztus eljövetele miért késik. Várd ki az Úr által meghatározott időt. Ó, türelmetlen morgolódó, légy csendes szívvel, és a látomás nem fog megcsalni, sem késni. Légy kész várni. Légy kész hagyni csontjaidat a porban, míg a feltámadás trombitája felharsan. És ha választási lehetőséget kapnál is, utald azt vissza újra mennyei uradnak, mert ő tudja, mi a legjobb és leghelyesebb részedre. Szeretem ennek az embernek a gondolkozását, ki nem várhatta ki az időt életében, mert meg kellett haljon, de bebizonyította lelkinek várakozási készségét abban, hogy hagyta csontjait várakozni, míg elhelyeztettek Kánoánban. Megfigyelhetitek, hogy komolyan vették József óhaját, mert amikor Izrael kiment Egyiptomból, azt találjátok 2 Mózes 15-ben, hogy Mózes gondoskodott róla, hogy magukkal vigyék József csontjait is. És ami még egyedül állóbb, hogy azok a csontok nem lettek eltemetve azonnal, amint Kánoánba értek. Nem voltak eltemetve a hosszú csatározások ideje alatt sem, melyekben Józsué vezette a törzseket, hanem Józsué könyvének a végén, az utolsó versekben, amikor már szinte az egész föld meghódítatott, és az ország el lett osztva a különböző törzsek közt, és birtokba vették osztályrészüket, akkor olvashatjuk, hogy eltemették József csontjait Sikem földjében, abba a földbe, melyet Ábrahám vett temetkező helynek. Mintha József maradványait nem temethették volna el, míg az egész országot meg nem nyerik, míg az meg nem szilárdul, és a szövetség be nem teljesül. Akkor kellett eltemetni, és nem addig. Milyen boldog a várakozó hit, mely szabad teret enged Istennek, hogy ő állapítsa meg az időpontot, és vár rá, hisz benne, bármennyit is kell várnia, az ő akarata szerint. Be kell fejeznem a harmadik ponttal. Úgy gondolom, szeretett barátaim, hogy textusunkban előttünk áll egy példa a mi hitünk számára, hogy mi is hasonlóképp cselekedjünk, amikor halálunk órájához érkezünk. Úgy képzeljük most el, hogy nagyon közel van, és ez a beállítás szó szerint igaz lesz egyesek számára, és mindannyiunk részére igaz lesz bizonyos értelemben. Miből meríthetek én valami vigaszt, amikor a halálhoz közel állok? Jöjjetek, hadd készítsem el most utolsó beszédemet. Most jól jegyezzétek meg. Először is szeretném követni Józsefet abban, hogy vigasztalást merítek a szövetségből, amint ő is tette. A csontjairól szóló parancsát csak azért tette, mert hitte, hogy Isten megtartja szövetségét népe iránt, és kihozza őket Egyiptomból. Bár csak ti és én képesek lennénk elmondani Dáviddal együtt, avagy nem ilyen az én házam Isten előtt, hisz örökkévaló szövetséget kötött velem, mindennel ellátva és állandót. Ó, én lelkem, nem halál ez, hanem csak átmenetel a földről a mennybe. Jézus, aki maga a szövetség megtestesítője, a legkellemesebbé tette az ő áldásaival az ő szentjeinek halálos ágyát. Egy négert megkérdeztek egyszer, miután egy éjszaka ott állt beteg prédikátorát gondozva, hogy van gazdád? Ezt mondta, élettel telve haldoklik. Igen. Igen nagy dolog az, amikor valakinek hite előtt áll a szövetség, és arról gondolkodik. Haldokolhatsz élettel telten. Elmehetsz az alsóbb életből úgy, hogy tele vagy az örök élettel, még mielőtte földi élet teljesen kialszik. Úgyhogy sohasem vagy megfosztva az élettől, hanem a kegyelem élete beolvad a dicsőség életébe, akár csak egy folyó az óceánba. József példa lehet számunkra abban, hogy vigasztalást merített népe jövőjéből. Az Isten bizonnyal meglátogat titeket, és kihoz erről a földről. Sokszor egy haldokló keresztény ember Krisztus gyülekezetének sorsa felett emésztődik. Attól fél, hogy sötét napok következnek az Úr népére. A lelki pásztor aggódva kérdezi, mit fog nyájam tenni, ha én többet nem vezethetem őket jó legelőre? Nem lesznek-e olyanok, mint a pásztor nélkül való nyáj? De ime, itt jön a vigasztalás. Jobb napok vannak fenntartva Isten gyülekezete számára. Bár az atyák elalszanak, az összes ígéretek vajudásban készülődnek, és egy dicsőséges kegyelmi kort szülnek. Bár egyik szolga a másik után rendre elmegy, nem sötét napok várnak utódainkra, hanem fényes napok vannak útban. Láttassék meg, műveld a te szolgáidon, és dicsőséged azoknak fiain. Neki uralkodnia kell, míg ellenségeit mind lába alá veti. A szigetek királyai el fogják őt ismerni, s a puszta vándorai le fognak borulni előtte. Jézus, az Isten Krisztusa, az egész föld királya kell, hogy legyen. Mert Isten megesküdött rá mondván, bizony meglátja minden test Isten szabadítását. Az Úr dicsősége felragyog, és minden test látni fogja azt, mert az Úr szája szól. Ilyen s ehhez hasonló gondolatokkal jó reménységben zárhatjuk le szemeinket a halálban, s ének lehet ajkunkon. És aztán, testvéreim, van egy másik, még fényesebb reménységünk, amivel meghaljunk, ha meg kell halnunk, és pedig az, hogy Isten fia meg fogja látogatni az ő népét. Testvéreim, Urunk Jézus Krisztus második eljövetelének örömteljes reménysége a halálkamráját édes fénnyel töltheti el. Ant József mondotta, Isten meglátogat titeket. Eljön az idő, amikor az Úr leszáll a mennyből, hangos kiáltással, arkangyal harsonájával, és Isten hangjával. Legyen halálos ágyunkon adott bizonyságtételünk annak erejében mondva, hogy ő bizonyosan hamar visszajön, és az ő jutalma vele van. Nekünk nem kell úgy várjunk, mint ahogy a zsidók vártak. Ők az első eljövetelt várták, mi pedig a második eljövetelt várjuk. Ez megvidámíthat bennünket még eltávozásunkban is, mert ha meghalunk, mielőtt ő eljönne, részesedni fogunk a dicsőségben, mert a Krisztusban meghaltak, fel fognak támadni. Hozzátehetjük még mindezekhez a csontjaink felüli reménységet. Elmondhatjuk síró rokonainknak, amint ágyunk köré gyülekeznek, hogy csontjainkat tisztességes sírba helyezzék. Nem kell nagy betűkkel írják nevünket, sem képzelt erényeinket kőbe véssék, de mondjuk meg nekik, hogy fel fogunk támadni, s hogy magunkat, ami atyánk és Istenünk kebléve ajánljuk, azzal a teljes meggyőződéssel, hogy elporlatt testünket újra fogja éleszteni. Szemeim meglátják őt azon a napon, az Istent, ki meghalt értem egykoron, s feltámadó csontjaim mindezt mondják, Uram, kicsoda hasonló hozzád! Nem tudom, mikor hangzanék édesebben egy feltámadásról szóló bizonyságtétel, mint mikor épp egy olyan szentek ajkáról hangzik, ki leveti halandó testét, hogy bemenjen Isten a jelenlétébe. Nagyon jól jön ezt mondani, amint elbúcsúzol-e kezektől, lábaktól és szemektől, és minden tagjától-e halandó váznak. A viszont látásra szegény test, visszatérek újra hozzád. Elvetted el most erőtelenségben, de fel fogsz támadni erőben. Hűséges barátja és szolgája voltál lelkemnek, de eljön az idő, amikor még egyszer alkalmassá leszel téve szellemem hordozására. Amikor felharsan majd a trombita, és a halottak feltámadnak. Legyen gondunk rá, hogy utolsó cselekedetünk a hit diadala legyen. Oly bizonyságtétel, mely megkoronázza egész életünket. Segítsen Isten, hogy így legyen! De szeretteim, van még egy szomorú gondolat, és pedig az, hogy nem remélhetjük, hogy győzelmesen halunk meg csak akkor, ha engedelmességben éltünk. Nem várhatjuk, hogy hitet fogunk tanúsítani halálunk óráján, ha most nincs hitünk. Isten ajándékozzon meg téged hittel, hitetlen hallgató. Te kereső lélek, ne nyugodj addig, míg nem rendelkezel vele. Ó, Isten lelke, adja meg neked az Isten választottainak hitét, hogy szolgáld Istent, és halálodban is dicsőítsd őt, mint hajdan József tette. Az Úr az ő érdeméért áldjon meg titeket, kedves barátaim. Amen.